mielőtt a misszióról, meg utakról, meg gyógyításról beszélgetnénk, hagy vigyem el egy kicsit a múltba, ki tudja meddig az ön életében, fel tudja idézni, hogy mi az első emléke Afrikával kapcsolatban, nem amikor ön ott járt, hanem amikor hallott először arról, hogy létezik ilyen, hogy Afrika. Mi volt ez?
Hát az, hogy, hogy Afrikáról, mint földrészről, azt nem emlékszem, de az, hogy én missziós orvos leszek, azt én pontosan tudtam 12 évesen, mert kezem ügyébe került egy Albert Schweitzer önéletrajzi írása, amelyben, hát nyilván 12 évesen a világon semmit nem értettem belőle, de azt pontosan értettem, hogy a missziós orvos leszek. Ott voltak a kicsi fekete gyerekek, ott volt a nagy fehér óriás, és hogy minden világos volt. Aztán egyébként utána nyilván sok-sok-sok év után, amikor valóban ott voltam, akkor persze nem olyan volt, mert persze, hogy egy kislány nem azt érzi, vagy nem azt érti, de annyira biztos, hogy ez egy ilyen isteni hívás volt, csak akkor ezt még így nem tudtam megfogalmazni, hogy én pontosan így emlékszem erre, igen.
És az is egyértelmű volt, hogy ez Afrika?
Hát ezért lettem orvos, mert mondom, milyen missziós orvos, aki nem orvos. De hát igazából még az orvos is azért volt, hogy Afrikába mehessek, ja.
És mikor jutott el először missziós orvosként Afrikába?
Hát, na hát ez az, erre a kérdésem nagyon szépen benne vannak az Afrika könyvekben. Három Afrika könyvet is írtunk, ezeket különböző könyvesboltokban is lehet kapni, de az afrika.hu honlapon is lehet rendelni, mert pontosan 32 év telt el érintés a könyvolvasás, meg a valóság között. 15-ben voltam először Afrikába, misszióba, Ugandába. És ugye ez egyrészt üzenet azoknak, akik még nem érték el az álmukat, és hát már időnek, hogy sose késő, de amellett viszont az is, hogy én úgy láttam végig, hogy a Jóisten felkészítette erre az útra. Tehát én a 12 éves, sőt még a 30 éves kori énem sem feltétlenül volt alkalmas a misszióra, sőt a mai énem remélem, hogy jobb, mint a tegnapi, és nyilván ez egy soha véget nem érő fejlődés. De azért a missziós orvos lesz, nem tanítják az orvosi egyetemen, azzá válni kell. Tehát az, hogy most meg tudok gyógyítani mondjuk egy maláriát vagy egy tifuszt, az elég, ha a könyvet elolvasom és x ezer beteget megvizsgálok, de az, hogy honnan jönnek a gyógyszerek, hol alszunk, mi a biztonság, vigyáznak-e ránk fegyveresek, ki mos ránk, hol biztonságos vásárolni, ki hozza a kaját, mert mondjuk, ha 12 órát dolgozom, és 12 órát van sötét, mert Afrikában az egyenlítőnél ez így van, akkor mondjuk nyilván nincs már időm mosni, vagy vasalni, vagy mondjuk főzni. Tehát, hogy amit most felsoroltam, ebbe is kb. Egy 20-30 olyan önkéntesnek a munkája van benne, ami nem látszódik feltétlenül egy Facebook poszton, de ők is áldozatos munkát beleraknak, helyiek főleg, papok, szolgálnak, vagy akár a kórházi nővérek, stb. Tehát rengeteg olyan embernek a munkája van, amit esetleg nem látunk. De ezt azért mondtam ide, hogy gyakorlatilag az, hogy egy ember misszióba kimenjen, az nem olyan nagyon egyszerű, és a másik, hogy az elején meg még nem is volt saját alapítványom, hiszen hát minek is, ha így semmi értelme. Ilyenkor az ember mindig csatlakozik valamilyen másik csoporthoz, ami már létezik. Tehát meg is kellett tanulnom, hogy hogy van a logisztika, hogy vannak az engedélyeztetések, egyetemik az afrikai, hát az afrikai kultúra nem is a papír, hanem inkább a szemkontaktus, tehát egy szóbeli megegyezés az erősebb, mint bárhány ezer papír. Tehát ezek igazából nem tanították meg az orvosi egyetemen. És a másik, hogy nekem van két csodálatos lányom, amíg nyilván őket szoptattam, meg mondjuk 3 évesek voltak, addig nyilván nem jártam Afrikába. A kisebbik lányom volt 8 éves, és a nagyobbik volt 12, amikor úgy éreztük a férjemmel, hogy ez már olyan, hogy na ez már egyszer-egyszer így tudnak engem nélkülözni egy hosszabb időre, és az első ugandai misszióm az 40 napos volt, és azt már így ebbe az életkorban a lányaim egy csodálatos apával elviselték, elfogadták, és most éppen a 23. missziómra készülök, úgyhogy ez már egy életforma lett, úgyhogy amit 30 évig nem sikerült, azt most 10 év alatt bepótoltam, azt gondolom, és most már nyilván nem szabad, hogy az embert elvigye a rutin, hogy ő már beképzelt legyen, és azt gondolja, hogy ő már minden körülményen túl van, és már minden megy. Ez egy folyamatos tanulás, úgyhogy sosem elég belőle.
Mi az, ami még mindig meg tudja lepni, vagy meglepte mondjuk a 22. úton, amire nem feltétlen gondolt korábban, vagy olyan helyzetben nem került?
Mindig van, de főleg az emberi kapcsolatokban valami, ami megrázó. Tehát az, hogy most a kezem között meghal egy ember, az is nyilván soha nem megszokható, de most nem hazudhatom azt, hogy emiatt én most 5 napig nem alszom, mert annyira sokszor van így, hogy már a haldokló oda se ér, vagy esetleg már túl késő. Nem azt mondom, hogy nem visel meg, de ez már hát mondjuk úgy, hogy megszoktam. De mindig van valami, ami olyan... A mellbevágó, például a legeslegutolsó utamon volt egy fiatal hölgy, akit egy ismerősünk hozott be a vállán, a hátán mondjuk úgy, vérzett a lány, és, de nem sérülésben, nem ilyen hüvelyből, de annyira vérszegény volt, hogy egyszerűen hát alig élt. És nyilván az összes többi 200 beteg, aki várt rám, az meg mondjuk, hát maláriás, tifuszos, stb., nincs leszűrve észre még, stb., nem volt a kórházi körülmények. Ezeket ilyen mobil kórháznak kéne elképzelni, ahol itt terepen megyünk, tehát kitelepítünk áramforrás, kitelepítünk labort, nővérkéket, akik levesznek vércet, azért van ilyen szinten betegellátás, de például az áramforrás kitelepítés egy generátor, meg benzin, tehát ez nem úgy van, hogy bevegyünk egy kórházba, tehát azért ezt így kell elképzelni. És akkor ezen a helyszínen behozták ezt a lányt, és ugye megnéztük a vércsoportját, és ugyanannyi volt az, mint az enyém. És hát én például felajánlottam neki a saját véremet, mert azt gondoltam, hogy ez még mindig jobb, még akkor is, ha nem a protokoll szerint haladunk. Nem volt tulajdonképpen semmilyen igazi körülmény ehhez, tehát nem volt véralvadás gátlónk is, tehát egyből elég durva volt például, hogy tólig, tehát belőlem ment a lányba a vér, de ez még semmi, mert egyszerűen azt éreztem, hogy ezt én most nem tehetem meg, mert még én vagyok a legjobb állapotban az összes többi között, tehát kitől szerzünk vért, ugye. Be tudtuk utána szállítani a Boromau kórházba, ami nekünk a bázisunk, az egy ilyen 70 kilométeret afrikai úttalan utakon, kátyukkal, ez azért más, hát ez több mint 2,5 óra. Azt még így túlélte, és utána egyébként én már hazajöttem, amikor a helyi kollégák befejezték az ő kezelését, és a mai napig egészséges. Tehát ezek azért olyan megrázó, szép dolgok, hogy direkt nem most egy rosszat meséltem el, nem egy szebbet, mert például sose gondoltam volna, hogy transzfúziót fogok adni az ősertői körülmények között, de megtettem azért, mert azt mondta Júzsa, hogy próbáljuk meg, hát mi nem volt nagyon vesztenivalónk, tehát ilyesmik például.
Hát ez elég hihetetlen történet, ugye, hogy elképzeltem, hogy tényleg, hogy mondja, hogy azonnal ment a vér önből a betegbe. Mondjuk...
És az, hogy annak a valószínűsége, hogy pont 0 pozitív neki is, mert nekem is a vérem, ugye, én tudtam fejből, hogy az enyém ilyen. Hát mondom, ha meg se próbáljuk, akkor ennek a lánynak 0 esélye van. De ha megpróbáljuk, akkor se tudtam, hogy mennyi esélye van, hiszen ott nem volt röntgen, ultrahang, meg egyebek, hogy valóban ez egy daganat, vagy akármi. Annyi volt bennem, hogy azt láttam, hogy ha meg se próbáljuk, akkor nincs esély. Most ezt Magyarországon nyilván szakmai hiba is egy ilyet megcsinálni, mert olyanok a körülmények, hogy sokkal kisebb a kockázat, hogyha a protokollt választ az ember, de ilyenkor mindig a kreativitásunkra vagyunk utalva, hiszen ha nincs más mód, akkor hogy?
De ettől mondjuk éppen izgalmasabb is a gyógyítás, igen, egy ilyen misszióban? Igen, talán igen. Nem sértő ez a jelző.
Persze, nagyon helyes. Egyébként, aki nem kalandvágyó, az most jó értelemben veszem, de az nem lesz jó missziós, mert azért hát más sincs, mint kaland. Tehát azért az, hogy kiesik a kocsiból a kerék, és akkor megkérdezi az ember, hogy oké, de mikor érkezik, és akkor ez annyira vicces, Afrikában az időnek teljesen más az értelme. Tehát mindig azt mondják, hogy nekünk óránk van, nekik meg idejük, úgyhogy hát coming. És akkor így oké, 38 fok van, nincs árnyék, nincs vízünk, coming. 200 beteg ott áll 20-30 kilométerre, vagy mit tudom én, ül, és coming. Tehát ilyenek bármikor van, tehát van egy terv, akkor viszont a terv kell egyébként, mert különben meg anarchia van, hogyha nincs terv, meg káosz, de a terv az úgy kell, hogy bármelyik pillanatban lehet B, C, Q, Z, bármilyen terv kell, folyamatos válfelmenesben dolgozunk, hiszen a körülmények mindig változnak. Van, hogy elmegy az áram, hát olyan van. De van, hogy még a generátorban is kifogy a benzin, és akkor tényleg nincs áramunk. Na most anélkül nem lehet maláriát diagnosztizálni. Gyors tesztünk van, de az nem annyira biztonság, vagy nem annyira pontos, mint a mikroszkóp. Aztán annyi minden körülmény van, hogy őrület. Még olyan sose ért minket, hogy ilyen veszélyes atrocitás, hogy mondjuk terroristák akármi, mert akkor az már nem is biztos, hogy beszélgetnénk. Tehát ilyen típusú, hát idézőjelben rossz élményem nem volt. Viszont nagyon vigyáznak is ránk, ami őszinte leszek, a helyi korrupció olyan magas, hogy mi nem katonákkal védetjük magunkat, nem csak anyagi dolgok miatt, hanem azért, mert annyira hát korrupció van, hogy lehet, hogy az első katona lesz, aki elárulja, hogy hol vagyok például én. Úgyhogy inkább a paptesók vigyáznak ránk, és gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ők a sofőrjeink, hogyha lőnek ránk, akkor őket lőnék. Először elénk állnának. Soha semmi ilyesmi még nem volt, de azért azt valljuk be, hogy Nigériában minden második órában van egy keresztény vértanú, tehát az nem azt jelenti, hogy eddig nem volt semmi, hogy nem is lesz, de mégis valahogy ennek ellenére annyit nevetünk meg, annyit hülyeskedünk meg, annyira mégis csak az az emelkedettebb érzés van, hogy fantasztikus. De visszatérve az előzőre, igen, a kalandvágy nélkül, otthon egyedül érzi otthon magát a legjobban és főz, az biztos nem lesz jó a misszióban, mert egyszerűen tényleg muszáj folyamatosan a szabott körülményekre reagálni gyorsan.
Kik azok a paptesók, akikre most utalt?
Tehát ez úgy van, hogy én nem az állammal kötök szerződést, hanem mondjuk az onicsai egyházmegyével, és az onicsai egyházmegyének van egy püspök, aki egyébként egy érsek atya, okkekeljesek. A számok nagyon mások, mint Magyarországon. Ez az Onicsa nevű város, ez csak 8 milliós. Tehát már majdnem akkora a város, mint az országunk, úgyhogy azért is mondom, hogy a Magyarország meg az onicsai egyházmegye a tesó. És okkekeljesek atya 10 évvel ezelőtt kijelölt mellém két atyát, az egyik a Boromel kórház igazgatója, és egyben, tehát például egy pap egy kórház igazgató, mert hogy azzal is tudnak spórolni, hogy akkor egy papnak nem kell fizetést adni, tehát még egy kórház igazgató sem orvos, tehát azért ez nagyon durva, ez egy katolikus kórház egyébként. Aztán ott van Bazil atya, aki meg az alkancellárja az érseknek, és ezek elképesztő mennyiségű munkát tesznek bele a misszióba, tehát ez nem ilyen one man show, amit én itt művelek. Izun atya 6 évet tanult Belgiumba, ott PhD-zett, utána elküldték a New York-ba egészségügyi menedzsmentet tanulni, tehát egy végtelen okos ember, majd visszament a nyomorúsába, és ott segít a helyieknek. A Bazil atya meg 6 évet lehúzott Rómába, és ott PhD-zett teológiába. Tehát ezek nagyon okos emberek, de együtt harcolunk ott a éhínségben, meg a szegénységben, és tulajdonképpen úgy lehet elképzelni, hogy minden döntést is együtt hozunk meg. Én nekem ugyanúgy, hiába van egy ötletem, ők vannak otthon, ők tudják, hogy az az ötlet jó-e vagy se, tehát mondjuk vétójogunk van, ha egyikünk azt mondja, hogy az hülyeség, akkor az nem lesz úgy. Vagy, hogyha mondjuk terrorveszély van aznap abba a helyszínben, ahol akarunk menni, és mondjuk kiszúrnak azt mondja, hogy nem megyünk, akkor ez úgy van, hogy vétójog, hanem akkor nem megyünk. Tehát amikor meg itthon vagyunk, mert sokszor ők is jönnek, mert gyűjtünk adományt, akkor vannak ilyen előadókurutak, ott meg én vagyok a főnök, mondom, hogy ma, mit tudom én, Zalaegerszre megyünk, hónap meg, tudom én, Debrecenbe. Tehát így kell elképzelni, hogy együtt építjük a missziót, hiszen a missziónak két része van, az egyik az, hogy helyben ugye el kell látnunk minél több beteget, minél rövidebb idő alatt. Igen ám, csak ez pénzből szokott ugye általában összejönni, és annak viszont a másik fele Magyarországon van, ahol mi vetik adományt gyűjtünk. Ahhoz ugyanúgy ők is kellenek, többször jönnek, előadunk, megmutatják, mint egy élő tanúságtétel, hogy tényleg ez így van, ahogy mi mondjuk, és együtt szedjük be a gyógyszereket. Most is ugye, mire már én kimegyek, addigra már meg kell, hogy érkezzenek a gyógyszerek, hiszen az nem akkor kezdjük majd rendelgetni. Tehát ez egy nagyon-nagyon összeszokott kapcsolódás, és azért mondom így testvérisének, mert ez tényleg annál több, mint egy munkakapcsolat, hiszen mindegyikünk ebben a részben ingyen dolgozik, tehát nem kap senki fizetést, hanem együtt építjük, hogy az Afrika misszió egyre sikeresebb legyen. Hát mi az, hogy siker, de mondjuk, hogy egyre eredményesebb legyen.
És mik azok a legfontosabb, vagy leggyakoribb pontok, ahol szükség van segítségre, mondjuk a gyógyszerek közül mi az, amit biztos mindig vinni kell, most említette a tifuszt, a maláriát,
nem viszünk,
akkor oda rendelik, bocsánat.
Igen, de, hogy ez
akkor...
nagyon-nagyon fontos. Igen, tehát ugye mi nem kamionokkal megyünk, hanem egy repülővel, úgy sokkal kevésbé veszélyes, és a papok rendelik meg általában Kalkuttából a gyógyszereket, teljesen másik útvonalon, mint én, mert minden nagyon-nagyon veszélyes. Tehát én nem jó, hogyha mondjuk egy kamionnyi gyógyszer között ülök, na. De a lényeg az, hogy a tifusz, malária a leggyakoribb fertőző betegség, ezek gyógyíthatóak egyébként. Azért halnak bele milliók, mert nem időben jön a segítség, mert nincs ingyen társambiztosítás, tehát a szegények nem tudnak $10 megvenni egy ilyen gyógyszert, és tényleg potom egyszerű meggyógyítani az elején, de utána a dehidrálódnak, tehát vízhiányuk lesz, hatalmas lázuk, eltered úgy a kórokozó, hogy már mindenhol, ha eltered, akkor már persze később. Tehát az, hogy ilyen sokan belehalnak, az nem azért van, mert annyira nehéz meggyógyítani, hanem azért, mert annyira nincs pénz, és nekem egyébként ez a legnagyobb mozgatórugó, ami mindig visszavisz engem, hogy potom pénzből meg lehet gyógyítani rengeteg embert. Azért szükséges inkább pénzadomány, mert tényleg a gyógyszerek kiszállítása veszélyes, ráadásul itthon nincs is. Tehát ez egy helyi, a trópusi betegségek helyileg érdemes a legjobban beszerezni, de ugyanúgy van magas vérnyomás, ugyanúgy van cukorbetegség, tehát ugyanúgy vannak azért, csak az nem annyira tömegesen. Most pedig mindig valahogy, ahogy nő az alapítvány, mindig társulnak hozzám mások is. Most például egy szemész doktornő jelentkezett tavaly, hogy szeretne jönni a misszióba, már régóta figyel engem, és most jött el az ideje, és ő szemsebész is egyébként, de a lényeg az, hogy mivel nincsen kint szemsebészeti műtő egyelőre, ezért ezt most nem tudjuk kivinni, mert ahhoz is ugye gyűjteni kell, hanem akkor most így jött ez a szemüveggyűjtési akció, ami nagyon sikeres volt, hogy rengetegen összefogtak, és akkor így legalább azoknak a gyerekeknek, felnőtteknek tudunk adni látást ingyen, akiknek szüksége van egy szemüvegre. De hogy inkább úgy mondanám, hogy az én foglalkozásom miatt, mert én belgyógyász vagyok, nyilván a tifusz, malária a legfontosabb, de egy szemésznek egyébként a szürkehályog lenne a legfontosabb. Rengetegen vakok Afrikába évek óta, akik simán egy 20 perces vagy még annál is kevesebb műtéttel visszakapják a látásukat. Erre egyébként Hardy Richard az élő példa, aki Kongóban ezt csinálja majdnem 30 éve, hogy tényleg 20 perc alatt a vakból látni fog, most nem mindenki, hanem akinek ez a baja, és mindenki most ez az álmunk, hogy ezt fogjuk most összepakolni, valahogy ezt a szemsebészeti műtőt remélhetőleg fél éven, egy éven belül, de ez is úgy volt, hogy nem nekem volt az ötlet, hogy hú, hát én szemsebészetet akarok, hanem jelentkezett a szemész doktornő. Tehát mindig úgy van, hogy van, aki jelentkezik, és így bővül a misszió. Vagy van annak egy másik példát, most velünk fog jönni egy fizikoterapeuta hölgy is, és ő pedig szintén egy nyáron egy előadást tartottam egy gyerektáborba, és a gyerektáborba ő volt az egyik gyereknek az anyukája, aki önkéntesbe ott a mosogatott éppen, amikor felfigyelt az előadásomra, és oda jött hozzám utána, hogy van-e ilyen fizikoterapeutára szükség. És akkor így, hát egyébként, hát mindenkire van persze szükség, mert hát mindenkire van szükség, csak mivel eddig én soha a büdös életben nem gondoltam arra, hogy kell ide fizikoterapeut, mindenkinek fáj a háta, mindenkinek fáj a nyaka, meg a mindene, vízik a 8-10 literes vizes korsót a fejükön, mérföldeket, csak azért, hogy egy pohár víz jusson a több gyereknek otthon, tehát ezek a nők elképesztően el vannak használva már 50 éves korukra, ha egyáltalán megéri. És akkor így gondolkodtam, hogy hát tulajdonképpen annyira fontos más dolgok is vannak, hogy amúgy egyébként nincs szükség így, de amúgy meg azt, jó Isten, meg azt mondatta velem, hogy szükség van. És ő is azt mesélte ez a hölgy utána, mikor jó barátunk, hogy ő soha nem gondolta, hogy misszióba fog menni Afrikába, ott az előadásom alatt valahogy, mintha a Szentlélek dolizotta volna meg, és így odajött. Tehát igazából én azt mondom, hogy azzal, hogy most is van ez a rádióinterjú, én beleteszem azt a részét, hogy elmesélem a sztorit, és akinek megérinti a szívét, vagy a lelkét, az majd szól. Tehát általában így nem én keresem meg az embereket, de azért hallható vagy láthatóvá adom magam, hogy azért akinek erre indíthatja a jó Isten, akkor azért nehogy az legyen, hogy nem tud róla. mondjuk így.
Köszönjük szépen, hogy mesél nekünk, és reméljük, hogy lesz, akit megérint. A szemüveggyűjtésre visszautalva, mondd egy pár szót erről, hogy mennyi szemüveg gyűlt össze, mi lesz ezeknek a sorsa, és oké, ő nem szemész, de engem nagyon foglalkoztatott már a felhívásnál is az a kérdés, hogy ugyan hogy segíthet egy ilyen szemüveg, tehát ezeket a pontos dioptriák alapján kell majd, akkor nem tudom, valahogy bedobozolni, és akkor kell egy plusz egy, meg másfeles jobbos-balos szemüveg, kikeresik a dobozból, odaadják, hogy ez pont ilyen?
Hát majdnem egyébként, szóval igazából az van, hogy ugye a doktornő jelentkezett tavaly, hogy ő szemész, de szemsebész is, és én mondtam, hogy mivel nincsen műtő egyenlőre, ezért legalább akkor jöjjön ki, és vizsgálja meg egy csomó beteget, szűrjük ki azokat, akik majd egyszer műtétre szorulnak, és egy ilyen várólistát, tehát egy ilyen, ha már úgyis ott vagyunk, akkor ugye látjuk, hogy ki vak, azt megvizsgálja, és akkor látja, hogy ez a baja, vagy az a baja, de ahhoz rengeteg beteget meg kell vizsgálni, hogy kiszűrjük a műtéteseket, és arra gondoltunk, hogy ha csomó betegnek ugye rossz a szeme, akkor ügyünk akkor szemüveget. De ez egy nagyon spontán dolog volt, csinált egy plakátot, ő Dunakeszin lakik, és ott ki is rakta a Dunakeszi szakrendőrbe, ahol szintén dolgozik a doktornő. Én meg gondoltam, fölrakok egy Facebook posztot, és akkora sikere lett, hogy mi se gondoltuk, 6000 megosztást kapott a posztom, ami egyébként több milliós elérés. Én csak így néztem, hogy te jó ég, ennyi ember, milyen jó szándékok az emberek, tehát hogyha látják, hogy tulajdonképpen nem is kerül pénzbe, és tudnak adni, és valóban segíteni, akkor azért oda teszik, és volt, aki messziről föladta ajánlva több ezer forintért, hogy törékeny küldemény, tehát akkora mozgalom lett belőle, hogy így tulajdonképpen több ezer szemüveg gyűlt össze 5 nap alatt. Már nem tudom leállítani, már csomóan gyűjtenek, mert ez az 5000, és most már 6000 megosztás. Én hiába írom ki a Facebookra, hogy köszönjük szépen, már elég, de igazából azt nem fogják 6000-en megosztani, tehát én nem tudok szólni. Ezért kitaláltuk, hogy én most kiviszek rengeteg szemüveget, amit már a doktornő bevizsgált. Ez nagyon fontos, hogy ott már nincs idő kétszer betenni a szemüvegre, ezek be lesznek dobozol, vagy egyes, kettes, stb. Így van. És amikor megvizsgálja a beteget kint, ő majd csak március végén fog jönni, mert addig szegénykémnek éjszakánként be kell vizsgálni ezt a rengeteg, tényleg elképesztő mennyiséget. És amikor már ott vagyunk, akkor azzal gyorsítjuk a tempót március végén, hogy akkor már tényleg csak kihúzzuk a szemüveget abból a fakból, ami be van csoportosítva és bedobozolva. Na most, az már voltak ilyen, hát nem azt mondom, hogy rossz időt, de ilyen udvariatlan kérdések, hogy na és ha cilinderes, na és ha bifokális, na és ez. Nyilván nem tudunk kivinni egy kamiont, mert nyilván nem az a cél egy ilyen misszióba, hogy az összes bifokális, multifokális, ilyen fokális, olyan fokális, sőt, hát a legtöbb embernek nem is ugyanolyan rossz az egyik szeme, mint a másik. De azért gondoljunk bele, hogy mondjuk ott van az én gyerekem, annak 4-es a dioptriája. Ha eltörik a szemüvege, ő szinte semmit nem lát, és nem látja az iskolába a táblát. Na most, ha csak egy ilyennek adunk egy 4-es szemüveget, a mosoly, ahogy észreveszi a világot. Én már láttam, mert mi már sokszor csináltunk egyébként szemüveggyűjtési akciót, csak ilyenkor azt csináltuk, ami eléggé szakmaiatlan, hogy én kiraktam, hiszen én nem vagyok szemész, a placra egy nagy fakba az aznapi, amit aznapra szántunk, és fölpróbálta a beteg, és akkor, amikor látott, örült, hanem nem visszatette. Na most nyilván ez egy személyzeti misszióba ez elfogadhatatlan, de amikor én régen kimentem egy tifusz járványba, és vittem mondjuk 100 szemüveget, én láttam olyan gyönyörű mosolyt egy gyerek arcán, hogy ő még soha nem látta azt, amit ott látott. Tehát ez annyira fantasztikus érzés. Úgyhogy üzenem a kedves kételkedőknek, hogy nyilván a bifokális, tehát azokat a cilinderes szemüvegeket, meg azokat a bonyolult szemüvegeket, inkább így mondanám, amit nyilván egyénre szabottak, azok is nagyon jók, mert kiütjük a lencsét belőle, ott a keret, és rengeteg optikus szalon is csatlakozott a mozgalmunkhoz, mert most már ezt így nevezem, és ő be fognak rakni 1-es, 2-es, 4-es, stb. Lencsét is. Tehát tulajdonképpen a betegeknek a nagy része azt se tudja, hogy meg van-e kalszolva a szemüveg, ott van mondjuk 2 éve, tehát a rékának, a doktor másik rékának minden egyes szemüveget eleve be kell mérni, és hogyha pedig ilyen bonyolult, akkor pedig kiütjük a lencsét, és ott van az a nagyon sok optikus szalon, akik felajánlották a segítségüket. Tehát ez egy gyönyörű, szép mozgalom már kezd kialakulni.
Szerintem egyébként pont azért is ment nagyot ez a felhívása, én úgy gondolom, mert valami ilyenre rezonáltak azok, akiknek van otthon egy szemüvege, mert egy másikat hordanak, hogy tudjuk, hogy milyen nem látni. Én is szemüveges vagyok, talán nem véletlenül bukkantam én is rá a felhívására. Köszönöm, hogy ezeket a történeteket elmesélte. Honlapjuk szerint van egy ima missziójuk is, amihez lehet csatlakozni. Mesél nekünk erről, hogy ez micsoda, és hogy lehet csatlakozni.
Hát ez nagyon jó, mert ez is a másik, tehát nem csak a szemüveggel ősze, tehát ingyenes, hanem az ima is. Mindenki mondja, hogy hát én is zászló vagyok. Na, szóval a legtöbbet tulajdonképpen ezzel is tudnak tenni, mert hát szükségünk van az ima háttérre. Tehát aki egy misszióra adja a fejét, nem tudom, mennyire hisznek benne, de mi sajnos tapasztaljuk, hogy ilyenkor bizony mindenkit megszorongat egy picit a kísértés. Van kit így, van kit úgy, ha más nem jönnek a körülmények, de a körülmények aztán jönnek. Tehát most nem arról beszélek, hogy lezuhan a repülő feltétlenül, hanem például nyáratörlés, 3 napot Etiópiába, ott ülünk, mert csak 3 naponta van nyárat, mert Nigériába, mondjuk Enuguba, hát nem egy turista paradicsom, de elképesztő mennyiségű olyan dolog jön nehézség az ember életébe, hogy így felfogtuk, hogy ez így hát kemény. És pár évvel ezelőtt a zalaegerszegi Robi atya, aki a Mincent iskola lelkésze is, meg a pasztorális helynöke Székely János püspöknek, elkezdett érdeklődni a misszió iránt, és csomószor lementem Zalaegerszegre, adtam elő a gyerekeknek, adtam elő a felnőtteknek, szép lassan nagyon összebarátkoztunk, és ő benne volt a novemberi csapat, tehát ő volt a novemberi csapatom most, amikor legutóbb hazajöttünk, hogy végre egyszer megnézze azt, hogy kik azok a gyerekek, akiket ő támogat, mert az ima misszió előtt ő először abba lépett be főleg, hogy van egy oktatási programunk is, amiről nem beszéltünk, eddig 450 nigériai gyerek tanul az Afrika Alapítványnak a segítségével. Ez úgy néz ki, hogy a magyar családokat összepárosítjuk az atyák által kiválasztott nigériai gyerekekkel, akik ott Nigériába tanulnak, tehát ez egy ilyen jelképes örökbefogadás. Erre létrehoztunk tehát a Robi atya létrehozott egy olyan önkéntes csapatot is, akik gimnazisták, és végtelenül lelkesek, aranyosak, és összepárosítják a levelezést, stb. Ez egy nagyon komoly program egyébként. És ahogy így egyre jobban összebarátkoztunk, meg összefonódott a misszió, Robi atya mondta azt, hogy hát kéne egy ilyen ima háttér, mert tényleg sok a kísértés, mert ahogy ő is nem is kísértés, inkább körülmény, vagy ilyen megpróbáltatás. Szóval amikor tényleg azt látjuk, hogy szükség van az imára, és akkor ő csinált egy e-mail címet, és azon lehet csatlakozni. Annyi az összfeladat, hogy minden nap kell imádkozni az Afrika Alapítványért, minden hónapban van egy külön szándék, most például ebben a hónapban úgy döntöttünk, hogy Bazil és Izunna atyáért, de minden hónapban van még külön egy, hogy kikért. Januárban azt hiszem az volt, hogy azokért a szülőkért, vagy támogatókért, akik nigériai gyerekeket támogatnak. Tehát minden hónapban van egy ilyen plusz, de a lényeg az, hogy ha van valami komolyabb, elrabolnak egy papot, mert azért az is sajnos gyakori, akkor Robi az ér egy hírlevelet, hogy most ezért, tehát vannak olyan alkalmak is, amikor valami dolog van, ami érdekes lehet, hogy sürgősen, és ez tök jó érzés, hogy úgy is lehet segíteni, hogy igazából ez az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb, és tényleg nem kerül semmibe.
Mit ad mindez önnek? Miért csinálja újra és újra, nem fárad el, lelkesen mesél és lelkesen szervez, és tele van tervekkel? De miért?
Hát az a helyzet, hogy voltam már, nem kiégve az nem voltam, voltam már nagyon fáradt, voltam egyszer tifuszosan jöttem haza, aztán egyébként voltam már maláriás, és mert amúgy egyébként hát egy évben annyit nem is szabad szedni a malária elleni gyógyszert, amivel tudom, ennyit kint vagyunk, szóval na mindegy. Szóval, hogy voltam már olyan is, amikor azt éreztem, hogy tök fölösleges az egész. Ez egy nagy kísértés, mert amikor látja az ember, hogy na, meggyógyított, mit tudom én, mondjuk 4000 beteget egy alkalom, egyébként én eddig több mint 48000 beteget gyógyítottam meg, ez nyilván jó Isten tette, nem én csak ennyit vizsgáltam meg, inkább így mondanám. Tehát ezek nagyon nagy számok, tudom, de ezt én nem így látom, amikor épp a kísértés van, hanem azt látom, hogy értelmetlen az egész, mert ott van 150 millió, akit nem tudtam megmenteni. Tehát ugye mi azt is látjuk. És ez a nehézség benne, és ezért is megyek mindig vissza. Tehát ugyanaz a kettő. Tehát magyarul miért megyek mindig vissza, mert én azt a 150 milliót is látom, akit nem tudtam megmenteni, és a másik pedig ez a kísértés is benne, hogy nehogy úgy legyen föltéve a kérdés, hogy mi a fenének kerek föl, hisz úgyis annyira csepp vagyok a tengerbe, hogy úgyis mindegy, mert úgyis annyira kicsi az én hatásköröm ahhoz képest, mint a szükség. Ezt így nem tudom, mennyire volt érthető elmagyarázni, de valószínűleg azért, mert Jóisten erre hívott egyébként, és ez a dolgom, tehát amikor már nem lesz kedvem, biztos nem fogom csinálni, de hát én ezt nem tudom elképzelni, hogy erre ébredjek, hogy hát már elmúlt a kedvem, de hát ez így elég vicces lenne.
Én úgy érzem, hogy azt mondja ezzel, hogy ugyanaz a helyzet, egyszer arra indítja, hogy megyek, mert még van 150 millió, máskor meg elkeseríti, hogy milyen keveset tud tenni, de hogy egyszer ez pozitív, egyszer meg negatív érzésként.
Igen, viszont amikor a negatív érzés jön, azért meg tudatosan kell dolgozni, mert egyébként, hogyha az ember ezt hajtogatja 2-3 napig, hogy nincs semmi értelme, ami egyébként fizikai síkon amúgy igaz, akkor lejön az életről. Tehát akkor tényleg nem érdemes neki válni. Tehát ezen tudatosan kell egyébként dolgozni, hogy ne elkeserítsen azt, hogy ennyire kevés a hatásköröm, hanem motiváljon arra, hogy annyira sok az ember, akit még nem sikerült, hogy ez nem lehet ok arra, hogy ne. De egyébként, ha nincs, tehát meg sokan kérdezik, hogy miért pont Afrikába, nem tudok rá válaszolni, mert az embert, az egyik embert arra hívja az Isten, hogy a szomszédján az segítsen Budapesten, vagy Miskolcon, a másikat arra, hogy Kalkutába, a negyediket meg arra, hogy Afrikába. Tehát igazából senkit nem arra akarok ösztönözni, hogy másolja le az én életemet, hanem hogy mindenkit arra bátorítanék, hogy építse fel a sajátját, és teljesítse ki a sajátját, mert Isten biztos, hogy nem mindenkit ugyanarra hív, tehát Isten sokkal kreatívabban áll, hogy mindenkinek ugyanaz olyan feladata. Viszont, ha valaki tényleg a hivatását éli, és tényleg azt teszi, ami az ő dolga, nagy dével, tehát tényleg, hogy összhangban az isteni tervel, mondjuk így, akkor az nem kérdez ilyet, mert az tudja, hogy ez a dolga.